legközelebb 10 órakor jelentkezünk.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Rongyszőnyeg.
Csak játék mondja dalomra a kortárs, s a jövő mit se szól rá, elfeled. Verseimet ajánlom a falaknak, úgy írtam, ahogy nekem jól esett.
Vörös Sándor dalai, epigrammái, ütempróbái, vázlatai, töredékei és beszélgetései.
A falom közteli hold lép, kicsi néném, te vigyázz rám. Falu végén van a házunk, a bozótból ki se látszik. Néném, te vigyázz rám.
Falu végén van a házunk, a bozótból ki se látszik.
De az angyal, ha leröppen, küszöbünkön vacsorázik. De az angyal, ha leröppen, küszöbünkön vacsorázik.
92.
Ágnes, kit nem ismerek, ma veled beszélgetek. Oly jó, ha beszélhetünk azzal, kit nem ismerünk. Ki messzi és idegen, ragyog, mint fény a vizen, s ki az úton szembe jött, egy csak a többi között. Ha szállt a katóbogár, nevén becészted-e már, míg sárgán sütött a nyár, szép szóval hívtad-e már? Úgy becézlek én malád, mint a pettyes katicát, legjobban beszélgetünk azzal, kit nem ismerünk. Távoli kisasszonyom, fönnülsz egy szép csillagon, lábadat lelógatod, dalomat meghallgatod. Ágneska, zokon neved, bocsásd meg énekemet, ládd a katóbogarak, mindent megbocsátanak.
93.
Táncol a hold fehér ingben, kékes fényben úszik minden. Jár az óra, tiktak, tiktak. Ne szólj ablak, hogyha nyitlak, ne szólj lány, ha megcsókollak. Fehér inge van a holdnak.
94.
Fehér és fehér, fölötte az ég sohasem sejtett kék, téli kék. Repedezettek kemények vakok, a szerényen haldokló patakok. Miként tövisesben a szarvasünő, éles harangszóban fut a mennyei nő, alatt a fehérség, fölötte az ég, sohasem sejtett kék, téli kék.
95.
Domb köz dombon át, hosszú fehér út keresi honát, túl a piros kicsi házakon, odaforr az ég peremére. Szél járt a málomi út, fehér homokú országút, ringasd gömbölyű fáid, ragyogó porodba vetem szívemet, sírjon, mint el nem küldött izenet. Szél járt a málomi út, húzódja húnyó lángban csillogó porruhában, rajtad a nyulak átfutnak ősszel, rajtad a szekerek elmennek ősszel. Szél járt a málomi út, öletbe hanyatlik a lomb már, az évszak ünnepi oltár. Mit mondasz az itt maradóknak? mit viszel a mennynek innen? Ragyogó porodba vetem szívemet, sírjon, mint el nem küldött izenet, szél járta málomi út.
Kérdezték, gyorsan írja-e a verseit a mester, vagy lassan? Az nagyon különböző, mondta ő. Van pár soros versem, amin több mint 10 évig dolgoztam, például a Galagonya. És van, amit kapásból írtam minden javítás nélkül, mondjuk a Hársfa mind virágzik. Van, amikor a vers egy percnek véletlen ajándéka, és van, amikor évekig kellett újra meg újra elővenni, fúrni, faragni, míg kialakult belőle valamennyire az, amit akartam.
Kérdezte valaki a mestert, hogy volt-e valaha életveszélyben? A háború végén többször is falhoz állítottak. A katonák a fegyveremet követelték, ami nekem nem volt. Többször is álltam puskacső előtt a falnál, készen arra, hogy lelőnek.
Egy lány ült a könyvtárban. Fölnéz, látja, hogy igen egyszerű öltözetű, kicsit masszatos arcú fiatal ember közeledik a polcok közt. Kérdi a gyámoltalan látogatót, mi járatban van. Erre a mester, mert ő volt az, bemutatkozik és közli, hogy új könyvéből hozott egy példányt a könyvtárnak. Erre a lány, aki olvasta néhány versét és gyűjti a kézírásokat, elé tesz egy papírt és kéri, írjon egy-két sort neki. Szívesen feleli a mester, azzal föltértel a székre, ráhasal az asztalra, és leírja az őszi éjjel kezdetű költeményt. Tessék, ezt magának írtam.
Ahogy a hátas ló, mit jó pénzért eladtak, gazdájáért busul, nem kell neki az abrak. Kis úrnőm, nélküled így bágyadok ma itt. Így vágyom térdeit forró szorongatását, izmos kékesfehér kezed cirógatását, és szőke dús hajad hideg csillámait.
97.
Tág medrében elfeküdt az este, és a kútra ballagott a lány. Korsó vízben, mint kerek tükörben nézte, arca milyen halovány. Mire éj nőtt a bokrok szívében, már ágyában szundított a lány. Álmában, mint rezgő tó tükörben látta, sorsa milyen halovány.
98. Lassú szél lejt a mezőn, könnyedén emeli uszáját. Kényesen lépeget, napernyőként viszi a felleget. 99.
Őszi éjjel izzik a Galagonya, izzik a Galagonya ruhája. Zúg a tüske, szél szalad ide-oda, reszket a Galagonya magába. Hogyha a hold rá fádlat ereszt, lányá válik, sírni kezd. Őszi éjjel izzik a Galagonya, izzik a Galagonya ruhája.
99.
Őszi éjjel izzik a Galagonya, izzik a Galagonya ruhája. Zúg a tüske, szél szalad ide-oda, reszket a Galagonya magába. Hogyha a hold rá fájtlat ereszt, lányjá válik, sírni kezd. Őszi éjjel izzik a Galagonya, izzik a Galagonya ruhája.
99.
Iszi éjjel, iszik a galagonya, iszik a galagonya ruhája. Zúg a tüske, szél szalad ide-oda, reszket a galagonya magába. Őszi éjjel, iszik a galagonya, iszik a galagonya ruhája. Zúg a tüske, szél szalad ide-oda, reszket a galagonya magába. Hogyha a hold rá fádlat ereszt, lánnyá válik, sírni kezd. Hogyha a hold rá fádlat ereszt, lánnyá válik, sírni kezd. Őszi éjjel iszik a galagonya, iszik a galagonya ruhája. Zúg a tüske, szél szalad ide-oda, reszket a galagonya magába. Őszi éjjel iszik a galagonya, iszik a galagonya ruhája.
Őszi éjjel izzik a galagonya, izzik a galagonya ruhája. Zúg a tüske, szél szalad ide-oda, reszket a galagonya magába. Hogyha a hold rá fátylat ereszt, lányjá válik, sírni kezd. Őszi éjjel izzik a galagonya, izzik a galagonya ruhája.
100.
Ó, ha megint ringatnál, becézve, dalolva, és az égbolt oly otthonos volna fölöttem, mintha fűszálból lenne fonva.
101.
Súlyos az Isten párnája, ember föl nem emelheti. Súlyos az Isten békéje, a földi harcnál súlyosabb.
102.
Dantövér, hol nyúlszalasz, lyukatás a róka, nyári fényben, napsütésben felhőtles katóka. Zöld fűszál az ajka közt, tenyerén az álla, a vándorló felhő népet álmosan csodája. Elölúszik Mokk király, kétágú az orra, feje fölött koronája, mint a habos torta. Fut mögötte a bolond, szélesen nevetve, nagy pupjából szürke kígyó nyúlik az egekbe. Törött kordén utazik egy kopasztott kánya, s haját tépve bogyóvére a király leánya. És utánuk cifraház gördül sok keréken, benn a cirkusz hercegnője öltözködik éppen. 100 ruháját, ékszerét odaadná szépen, csak egy hétig futkoshatna lenn a nyári réten.
103.
Legyen tiéd, ha kell, az imádott szerencse, de engem őrizzen tetteimnek bilincse. Hagyjon a véletlen a mézben vagy a sárban, magam varta sorsot hordjon mindig a vállam.
Legyen tiéd, ha kell, az imádott szerencse, de engem őrizzen tetteimnek bilincse. Hagyjon a véletlen a mézben, a vagysárban. Magam varta sorsot hordjon mindig a vállam. 104.
Azt álmodtam, hogy gyerekek vagyunk még. Összevesztünk. Én megütöttem arcod. Most te sértettem, menekülsz előlem foxi kutyáddal. Hosszú kórok közt tipegő babuska, átölel sűrű, puha őszi zsongás, pókfonál csillog libegő hajadban, s futsz pityeregve. Én kínálnálak fanyar édes őszi szép bogyókkal, míg te csak egyre sírsz, Rísz. Ülsz a kuckón, és a szemembe nézel, zor gyűlölettel. Hogy fölébredtem, ragyogott a reggel, s fájt, hogy többé már sohasem berekszünk. Ősz patán fut zöld tavaszom, s te is már. Nagy baba lettél.
Azt álmodtam, hogy gyerekek vagyunk még. Összevesztünk, én megütöttem arcot. Most te sértetten menekülsz előlem foxi kutyáddal. Hosszú kórók közt tipegő babuska, átölel sűrű, puha őszi zsongás, pókfonál csillog libegő hajadban, s futsz pityeregve. Én kínálnálak fanyar édes őszi szép bogyókkal, míg te csak egyre sírsz, Rísz. Ülsz a kuckón, és a szemembe nézel zord gyűlölettel. Hogy fölébredtem, ragyogott a reggel, s fájt, hogy többé már sohasem verekszünk. Ősz patán fut zöld tavaszom, s te is már nagy baba lettél.
Százöt.
Csak egyetlen szint elgondolni tudnék, amilyet nem látok soha.
106.
Kalmár jött nagy madarakkal. A herceg kisasszony meg ne lássa, őrizzétek a herceg kisasszonyt. Kalmár jött nagy madarakkal, a gyerekek kiabálnak, a herceg kisasszony meg ne hallja. A herceg kisasszony sápadt, sose szól, szívében sok nagy madár rikácsol. Őrizzétek a herceg kisasszonyt.
107.
Nénéd elment, ketten voltunk. Testeden és testemen kezeink, mint cicakölykök, kergetőztek szüntelen. Hamut fújtam a nyakadba, s megvartad a kalapom. Rég volt, most a szád helyett a párna csücskét harapom.
108.
Sárga fény jár, zápor most a tájon, puha a föld, csupa tócsa, lábnyom, hűvös gyöngyöt ejteget a nyárfa, elhult lombját tele sírdogálja. Lágyul a lomb, elfásul az inda, csípős szél fúj, ne ülj kint, Katinka, vedd magadra széles gyapjú kendőd, alkony előtt bejárjuk az erdőt. Vígan volnánk odakin mi ketten, itthon ördög ugrál a szívedben, csacska kedved zokogásba árad, sikogatva csókolod anyádat.
Rongyszőnyeg. Vörös Sándor dalai, epigrammái, ütempróbái, vázlatai, töredékei és beszélgetései. Közreműködött Baka István, Bodnár Erika, Juhász Jácint, Kaszás Gergő, Parti Nagy Lajos, Rácz Gabriella, Sebestyén Márta, Sebő Ferenc, Tandori Dezső, Udvaros Dorottya, Váradi Szabolcs és a Zsarátnok együttes, valamint archív felvételről Káldi Nóra és Vörös Sándor. Zeneszerző Sebő Ferenc, munkatárs Salamon István. A hangfelvételt Liszkai Károly, Rózánman Péter és Tamás Benedek készítette. Szerkesztő-rendező Zoltán Gábor.
A rádió Rádió kompozíció 1995-ben készült, és legutóbb 2006. május 9-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Tetszettek volna a rendszerváltoztatás évei mai szemmel.
Egy olyan csúcsra járatott demokráciában, amilyen a miénk, igencsak gyorsan tudnak peregni az események, és a múltakat, még a nagyon közeli múltakat is hamar elfeledjük.
3T. Avagy rendszerváltás az irodalomban.
Bogaráztam emlékezetemben, hogy ismerem-e még a 70-es évek kulcsszavait.
Dalos György, 1989.
Nagy hirtelennyében a következőket találtam. Kihatások, begyűrűzés, is demokratizmus. Ez a demokráciának nem egy formája, hanem ellentéte. Aztán találtam egy ilyen igét, hogy kiakadni azon, hogy. És nyomban utána nem tudom már milyen asszociációval az jutott eszembe, hogy halmozottan hátrányos helyzetűek. Na most ez volt ugye a 3H. Ezen kívül volt még egy 3T is, és ennek a 3T-nek ennek már talán több köze is van ahhoz, amit ma hallani fogunk, mert a tiltás, tűrés és támogatás vadonában alakult ki végül is ez a második nyilvánosság. Azok között, az emberek között, akik nem érezték magukat, hogy még egy korabeli kifejezést használják, eléggé szélárnyékban, és akik időről időre összeütközésbe kerültek a közérdekkel. Nem volt ez a 3T-se annyira szigorú, hiszen végül is elmondhatjuk, hogy megíródhattak azok a művek, elkészülhettek azok a filmek, amelyeket azután betiltottak, tehát bizonyos értelemben a cenzúra is föl volt készülve valamire.
Eszterházy Péter.
Jellemző erre a Kádár diktatúrára, amelyik egyfelől diktatúra volt, tehát ne legyen kétségünk, másfelől azonban láttam szeretett kifejezéssel soft pornó volt. Egy diktatúra az bináris, tehát igen, nem van, és aztán utána vége van a világnak. A Kádár diktatúra ismerte ezt a talánt, illetve az igenek időnként nemekként viselkedtek, a nemek igenekként.
Stúdió vendégeink Reményi József Tamás irodalomtörténész és Szilágyi Ákos esztéta.
Hogyha az irodalomról beszélünk, akkor az irodalom intézményrendszeréről is beszélhetünk, és az irodalomról, mint szellemről. És az irodalom, mint szellem könyvekben, művekben, beszélgetésekben, előadásokban, szubkultúrában megjelenő szellem, ez természetesen folyamatosan rendszerváltó volt. Nem tudunk egy olyan időpontot kijelölni, amihez képest azt mondhatjuk, hogy most minőségi ugrás következett be. Újabban már egész 56-ig szoktak hátrálni. Ez nem lehet eseményhez, nem lehet ponthoz kötni. Itt volt egy folyamatos patetikus szóval szabadságharc, ha tetszik, amely a szellem szabadság. Amiben voltak fantasztikus engedmények, voltak óriási kudarcok, de nem lehet azt mondani, hogy inkább mondhatjuk 69-et, mert ott is azért valami, ha nem is váltás, de valami kényszerlépés történt, de hát aztán nagyon jól látjuk, hogy a 70-es évek milyen választ adott erre. Lehetne mondani a 79-80-81-et, mondjuk a JAK-nak vagy a mozgónak egy forpontját, de ezeket szerintem nem lehet mondani, mert minden nemzedék joggal elmondhatja, hogy mi az, amit ehhez a rendszerváltáshoz már 61-be vagy 59-be vagy 78-ba hozzátett. Az irodalomnak nincsenek politikai fogalmai, sajnos ahhoz szoktunk, hogy vannak.
Szűcs Géza.
Születésnapomra ma 32 lettem én is. És mennyi van még hátra? Beleolvad a számítás a sűrű éjszakába. Isten a van s a nincs között, s a gumiban is létezik. Forgolódik a gumibot, álmában rám emlékezik. A gumibot is aluszik, s a társadalmi tudat is. Máma már nem hasad tovább. Hibátlan rímekben ragyog e versnek belső égi mása. Az éjszakában megbúvik az erkölcs napfogyatkozása. Szemedben hűnő, kedvesem, árnyék vetül reája. Látásodban a félsz füve és geometriája.
Csóri Sándor, 1998.
A 60-as évek elején, sőt az 50-es évek végén valóban egy komoly csapat együtt volt. Mésző Miklós, Kondrát György, Sükösd Mihály, Gyurkó László, Hernádi Gyula, Horgas Béla, Tornai József, Orbán Otto, hogy csak olyan neveket említsek, akik ma is nagyon fontos személyiségei a magyar szellemi életnek. Bennünket a különbözőség ellenére is egy dolog terelt össze a belvárosi kávéházban, az, hogy mi már akkor nem akartuk elfogadni azt, ami 56-ban történt, és nem akartuk elfogadni esztétikailag sem, ami próbálta igazolni 56-ot. A belvárosi kávéházban mindig mellettünk ültek a belügyesek. Állandóan hallgatták, hogy mit beszéltünk. Mi ettől lettünk igazán felszabadultak. Olyan nyelven és olyan kár örömmel beszéltünk elvont metafizikai dolgokról, közben belecsempésztünk minden dolgot, hogy boldogok voltunk, hogy egymás nyelvét, tolvaj nyelvét használva nevetségessé tudjuk tenni. Valóban filmek, könyvek születtek ott körünkben, mondjuk Hernádi, vagy Konrád, vagy Sükösd az angol-amerikai irodalom legújabb dolgait hozta oda elénk. Mi Kósával, Sárával pedig az akkori magyar történetek garmadáját öntöttük ő eléjük. Különös öntvény volt ez, mert egyszer Sartre-ról, Camus-ről, Picasso-ról, Chagall-ról beszéltünk, vitatkoztunk, következő pillanatban pedig arról, hogy milyen módon élték meg a parasztok a szövetkezetesítést, a kultúra és az élet legelevenebb dolgai keveredtek.
Persze az intézményrendszerben igenis volt váltás, de az egyértelműen 89-90 és nem hamarabb. Mert mindaddig, amíg ez a bizonyos előbb idézett szellem bármikor, bármilyen pillanatban nem alapíthatott magának egy lapot, egy kiadót, egy konferenciát, vagy bármit, addig a pillanatig nem volt rendszerváltás. És bizony ez csak 89-90-ben jött.
Szent Mihályi Szabó Péter, 1975.
Az én verseim nem úgy politikai versek, remélem, ahogy a Csasztuskák azok. Nem valamilyen létező mozgalom vagy párt mellett agitálnak. Erről természetesen a 60-as, 70-es, 80-as évek elején nem is lehetett beszélni, hanem ezekben az időszakokban már az is gesztusértékű volt, ha valaki egészen szerényen és halkan azt mondta, hogy nem. Tehát nemet mondani is bizonyos közéleti bátorság kellett.
Szilágyi Ákos.
Kezdeném a rendszerváltás fogalmával, mert ez nem egy magától értetődő fogalom. Hát hadd tegyem fel azt a kérdést, hogy a rendszerben volt rendszerváltás. Korszakokról szoktunk beszélni, holott ezek komoly belső rendszerváltozások. Gazdasági, politikai, kulturális rendszerváltozások a rendszeren belül. Szabadon engedem az egereket, és akkor ők egy kicsit jobban cincokat.
Hát mondjuk ilyen a 60-as évek második felet.
Válasza volt az, hogy az egyes területek, így például az irodalom is, intézményi szinten, a nyilvánosság szintjén elkezd autonómiákat követelni. Most az rendszerváltás? Nem rendszerváltás, hanem egy rendszerváltó folyamatban azt mondja, hogy a határ az nem ott húzódik, ahol te húztad meg, te hülye vagy, saját érdekedbe meg kellene adnod ezeket az autonómiákat, mert az egész rendszer jobban működne. De nem tudja megadni ezeket az autonómiákat. Ennél fogva ezek nagyon lassan tolódnak ki, ezek a határok. Most ezt nevezhetjük szabadságharcnak, de mondhatjuk azt is, hogy a rendszer saját belső mozgásához tartozott hozzá az, hogy a mozgó világ ott egy fiatal nemzedék el akarta foglalni, szabadon akart politikai, meg irodalmi, esztétikai kérdésekben véleményt nyilvánítani, új kánont hozott létre. Rendszeren belül maradt az egész mozgás, de feszegette.
Eszterházy Péter.
Most, hogy itt van az asztalon előttünk egy-két szám, akkor ettől a tipográfiától nem összeszorul a szívem, az túlzás, de nagyon erős érzelmi kötődésem van ezekhez a számokhoz, meg a betűfajtákhoz. Valamilyen természetes módon tartozott hozzám akkor az életemhez, a jelenkorral együtt. Kimondatlanul a háttérbe ott volt ez a közösség. Hirtelen keletkezett egy szerkesztőség, amelyet nem lehetett kikezdeni, amely belül zárt tudott maradni, és hogy tartoztak hozzá emberek. És ez az egész dolog ebben a pillanatban ez egy kiszámíthatatlan dologgá vált.
Azt akarom csak mondani, hogy a rendszerváltás egy misztifikált fogalom, szóval különösen egy olyan rendszerváltás, ami semmiféle látható, drasztikus törésben nem kulminált, hanem valami olyasmi volt, hogy hát, na jó, hát akkor most kinyitjuk az ajtókat, vagy a kapukat, jó. Ebből a szempontból szimbolikus értelemben jól fejezi ki a történeteket a határzár lebontása, ugyanazok bontották le, akik fölépítették, ugyanazok nyitották ki az ajtót, akik bezárták, most beesett egy csomó ember, azokkal a vágyakkal, azokkal alaptervekkel, célokkal, amik számára egyébként evidensek voltak. A következő pillanatban már persze nem egészen azt csináltuk, hanem egymás torkát folytogattuk, és egymás haját téptük, de ez a szabadsághoz tartozott.
A belső mozgás is egy állandó húz meg, erez meg, egy oda-vissza játék volt, kényszerűségből is, hogyha próbálta volna is komolyan ez a szerkezet, ez a mondjuk kulturpolitikai irányítás elmozdítani az úgynevezett demokratizmus felé, a kulturális életet, ezzel sokat nevettünk annak idejében, akkor is a következő pillanat mindig a visszavonásé kellett, hogy legyen, mert az derült ki, hogy abban a pillanatban a szellem egy picit kidugta a fejét a palackból, abban a pillanatban már úgymond sokat akart nyújtani, neki a kisújadat mondhatta volna a cél, és mindjárt az egész kezedet akarja. Ez azért volt így, mert hiszen megoldhatatlan helyzet volt. A mozgó példája nagyon jó, ugyanis mondhatjuk egyfelől, ahogy most az Ákos is fogalmaz, hogy igen, a mozgóvilág létezhetett, megszólalt egy új beszédmód, egy új konszenzus, ha válságok árán is, de mégis volt. Igen ám, de mire a mozgóvilágból újság lett, az már visszalépések következménye volt. 69-ben több lapot akartak maguknak a fiatal nemzedékek. El is indult az eszmélettől kezdve a kísérleten át, a tiszta szívelig. Ezeket mind tövénél már elnyesték, mert kiderült, ugye, amit mindig mondtak is, hogy vigyázat, eltársak, minden egyes lap, minden egyes önálló műhely kezdemény egy politikai meghosszabbításnak. Ezért hiába határozta el például a politikai bizottsági szinten a vezetés az, hogy legyen végre egy lapja a fiataloknak, hozzá kell tennem, hogy nem egy lapot kértek, vagy kértünk volna, hanem többféle irányzat, többféle lapot. Ez nagyon fontos, mert hiszen 89 után nem a semmiből jöttek elő az irányzatok. Ott voltak már akár 69-ben a lapalapítási kísérletekben. Szó se lehetett erről, központilag kellett egy lapot csinálni, és 79-ben döntötték, hogy végre lehet havilap. 11 év telt el, és akkor is úgy, hogy én ennél speciál jelen voltam, hogy kedden eldöntötték, hogy na, akkor most már 80 januárjától tényleg havilap, megjelent valamilyen számunk, és szerdán pedig azt mondták, hogy egyáltalán nem lesz mozgó.
Hagyományosan és ténylegesen is az irodalomnak olyan direkt politikai szerepet tulajdonítottak az ideológia csinálásban, olyan jelentőséggel, szereppel ruházták fel az irodalmat, pro és kontra. Tehát amit egyszer a 30-as években Mandelstam úgy fogalmaz meg, hogy nálunk egy versér akár agyon is lőhetnek egy embert, ez nem csak azt jelenti, hogy micsoda iszonyatos diktatúra volt, hanem azt is jelenti, hogy micsoda iszonyatos félelem volt a leírt, kimondott szótól. És ezt 56 a magyar pártállami elitbe iszonyatos módon megerősítette, az a látszat keletkezett, mintha, és erejük rá is erősítettek, ugye a gonosz elit támadta meg a néphatalmat, mintha az írószövetség szervezte volna meg az 56-ot, az írók csinálták az egészet.
Utána való megtorlásra perekre.
Az írók perekre, ebben volt bizonyos igazság, hát hogy ne vettek volna részt egy ennyire anakronisztikus politikai rendszernek a felszámolásába azok az írók, akiknek olyan elképesztő szerepet adott a rendszer maga, negatív és pozitív értelemben. Szolgálták a rendszert, és a legnagyobb ellenállói voltak. Most 56 után ez egy darabig még érvényes volt, de a 60-as évek végére ez a szerepe, tehát pont akkor, amikor a mi nemzedékünk nagyjából ez a 45-50 között született nemzedék színre léptek, az irodalomnak ez a jelentősége kezdett egyre jobban beszűkülni. Tehát az a nagyon bölcs politikai meggondolás, hogy na jó, akkor adjuk meg a mozgóvilágot, vagy a József Attila körnek az autonómiát, mielőtt betiltottuk, és így tovább. Azért volt hülyeség nem 10-nek adni meg, hanem egynek tisztán pártállami szempontból, mert minden ellenzéki gondolkodás, másként gondolkodás, valamit akarás, szükségképpen, mint egy szívó lyuk, ahol lefolyik a víz, minden oda gyűlt. A mozgóvilág az tulajdonképpen egy országos intézményé vált pillanatok alatt, mindenki oda ment, minden irányzatot publikált, csak az kötötte őket össze, hogy szemben álltak a fennálló rendszerre. Ugye ezt elmondhatom a József Attila körről, abban a pillanatban, hogy újra engedélyezték, kapott egy kis autonómiát, elindult a Jakfüzek sorozat, ami ilyen folyóirat, könyvkiadás. Abban a pillanatban megjelentek a szamizdatos ellenzékiek.
Csolok Zsolt, 1989.
Az a bizonyos tornamutatvány korszak, az bizony rettenetesen nehéz volt, elsősorban egzisztenciálisan. És hát a kimenetele abszolút bizonytalan volt, nem lehetett tudni, hogy ez mennyire fog sikerülni. Ugyanakkor bennem nagyon jó érzéseket hagyott az, hogy végül is sikerült átvergődnem ezen a kötélen olyan módon, hogy azért bizonyos hézagokkal, hosszabb, rövidebb letiltási korszakokkal, de mégis tudtam majdnem folyamatosan publikálni a hivatalos nyomtatott sajtóban, folyóiratokban is, anélkül, hogy lemondtam hallottam volna a szamizdatról, sőt, kereken megtagadtam, amikor erre szólítottak fel. Tulajdonképpen Őrsi Pistának sikerült ez még ilyen módon. Nem értem, hogy miért nem próbálták ki többen. Mert azért éppen azt szerettük volna demonstrálni, hogy azért ez nem egy reménytelen meccs. Mindig lehetőleg legális kiadónál megjelenő könyvben akartam publikálni. Amikor ez nem ment, akkor szamizdatban. Rossz kedvűek lehetünk attól, hogy valamikor olyan gyönyörűen egyetértettünk a dolgokban. Vagy nem tűnt csak fel, hogy mennyi részletben másképp gondoljuk?
Csóri Sándor.
A szellemi életben mindig komoly viták voltak. Szellemi élet ennélkül nem is alakulhatna. Meggyőződésem, hogy a vélemény szabadság az mindig más, mint a cselekvés szabadság. És a vélemény szabadságnak szinte azt mondhatnám, hogy a legtágasabbnak, a legszabadabbnak kellene lennie. És ez ingerültséget vált ki egy másik csapatban, amelyik egészen másként gondolja. Szellemi életben a jó megosztottság az a legnagyobb áldás. Csak a rossz megosztottság rossz.
Azért ne felejtsük el azt, hogy legalább a 60-as évek végétől a mindenféle egyetemi folyóirat kezdeményeken kívül létrejött egy csomó informális, nem feltétlen szamizdat kategóriába sorolható vállalkozás. Például a Szétfolyóirat, hogy egyet mondjak, 60-as évek. Tehát kézről kézre járt egy ilyen szövegkorpusz, mindenki beleírhatott, továbbadta, tehát ez egy ilyen szamizdatcsíra volt. És nagyon sok ilyesmi van. Tehát az alternativitás, a szubkultúrák megjelenése, a lakásszínház, a fiatal művészek klubja, mint egy állandó erjesztőhely.
Kornis Mihály a napló indulásáról.
Így szólt a napló első bejegyzése 1977 márciusában. A dologhoz hozzá kell tennem, hogy 78 végén kiszálltam ebből a körből, amelyik még jóval tovább dolgozott, de akkor még nagyon hittem benne. Így szólt a szöveg. Kedves barátom, örömmel értesítelek, hogy naplómat megnyitottam a te számodra is. Tekintsd a magadénak a lehetőséget. Legyen a te naplód, hogy nekünk is naplónk legyen. Napló, tekintsd hasonlatnak. Tégy javaslatot a megfelelő szóra. Égetően fontosnak tartom egy rendszeres információ cserére és öndokumentációra alkalmas forma kialakítását, amelyben N számú, nagyjából egy cipőben járó személy meghatározott időn át írásban tájékoztatja egymást mindennapi életéről, mindennapi gondolatairól. Ezt az újságot azok írják, akik olvassák. Közölhet élettényeket, magán- és közéleti események bő vagy szűkszavú leírását, közölhet számlákat, leveleket, levéltöredékeket, bármilyen írásos dokumentumot vagy alkotást. Meggyőződésem, hogy ez az akció sikeres lebonyolítása esetén az idézőjelbe tett Lukas 70-es évek történelmi dokumentumává válik, és által választ kapunk számos olyan kérdésre, amely ma mindannyiunkat foglalkoztat, hogyan élünk, miért élünk úgy, ahogyan élünk, hogy kellene élnünk.
Balassa Péter, félektől lélekig. Napról részlet 1977. december 14-21. Elég komikus görcseink, görcsöm van, vannak, az úgynevezett 70-es évekkel szemben. Ennek az a lényeg, hogy azt hisszük, semmit se csinálunk, hiszen nincsenek külső események, ügyek, melyeket legalább részben mi, én, idézünk elő. Vagy legalábbis részünk volna bennük. Ezért aztán a belsőket, melyek talán nem kevésbé fontosak, még akkor is, ha pusztán személyesek, lebecsüljük, szégyeljük, vagy talán még bűntudatunk is van létük miatt. Minden esetre nem figyelünk saját magunkra. Mint a kielégíthetetlen neveltetésünkből adódó tett sovárgásunkban úgy éreznénk, hogy amit ma és most csinálunk, az csupán a történelmi lustaság kavargatása volna. Holott bízom benne, meggyőződésem, hogy ezek az úgynevezett néma esztendők egy ma már körvonalaiban érzékelhető különös konszenzus megszületésére nagyon is alkalmasak. Tisztázódtak tagadások és igenlések, mindenfajta ügymánia és ügyterror nélkül. Ennél egészségesebbet alig tudnék elképzelni.
Tiszattál jelenkor és a többiek. Ezzel annak a függvénye is volt persze, hogy az általános politikai stratégiában az úgynevezett centralizáció, vagy éppen a decentralizáció volt a jelszó, mert ez is a játéktér része volt, mikor rájöttek, hogy gyakorlatilag működésképtelenné válik ez a szerkezet abban a szigorú centralizációban, amiben volt, akkor mindig történtek próbálkozások a decentralizációra, és ennek megvoltak a szellemi kulturpolitikai vonatkozásai is. Persze oda vezettek, hogy alapok óriási harcok és főszerkesztőváltások után. maradtak és el is tűntek. Ez mindig függött a napi politika hullámzásaitól. Ami pedig az irodalom politikai szerepének a széthoszlását illeti, annak aztán az lett a 90 utáni végső fejleménye, hogy fura szájízzel beszélnek az írók a rendszerváltásról, abban az értelemben, hogy nem csak nyertesei a rendszerváltásnak, hanem vesztesei is.
Hogy a 80-as évek végén kitermelődik egy nagyon fiatal írógárda, ők mondjuk a rendszerváltás írói, vagy az azt megelőző egy-két évé, egy rendszerváltás után, mintha eltűnnének.
Belehullottak egy nagy gödörbe. Nem voltak érdekesek. Tehát még az Eszterházyék nemzedékének megvolt az a tétje, hogy na itt most akkor szerkezeten belül jelentkezett valami, amit próbálunk kezelni, úgymond. 90 után már nem kellett kezelni, és igazából az akkor színre lépőknek nagyon-nagyon sok ideig tartott, amíg igazából a színpadra kerülhettek. És ez ezért is van, mert az úgynevezett olvasó nép, amelynek tudjuk, milyen mozgalma volt korábban, egyszer csak kikerült az irodalom alól. Megszűnt az irodalomnak a tömeges támogatottsága, olvasottsága, megszűnt az irodalomnak az a szerepe, hogy minden helyett irodalom van. Kedves példám szokott lenni, ugye Vörös Sándor antik eklogája, a pornográfia helyett is irodalom volt. Soha ahhoz képest akkora Vörös Sándor kultusz nem volt, mint akkor, leszámítva a gyerekverseket. 90 után óriási űr keletkezett ehhez képest, ráadásul az intézményrendszer megrodjan, nem épült ki helyette új. És hogy még tovább csavarjam a szomorúságokat is, amit a rendszerváltás egyik nagy keserűsége, hogy miközben a politikától megszabadulni látszik az irodalom, valójában új körülmények között megint politika függővé lett egy csomó minden az irodalmi életben. Nagyon szomorú fejlemény. Azt gondolhattuk a nagy szekértáborok idején, hogy majd jön a szabadság, és akkor szabadon egymással lesz párbeszéd és lojalitás. Nem lett igazán diskurzus, nem lett párbeszéd, sőt.
Csengei Dénes, 1989.
Amikor én magam és hát az én nemzedéktársaim a nyilvánosság közelébe kerültünk a 80-as évek elején, még meg sem szólaltunk, még nem volt mögöttünk teljesítmény, még nem voltak mögöttünk művek, amelyek védtek volna. A színre lépésünk első pillanatában meg kellett sértenünk egy közmegegyezést, meg kellett sértenünk ennek a madárnyelvnek a szabályait, keresztül kellett gyalogolnunk ezeken a kifinomult kompromisszum technikákon. Itt nagyon könnyű elgyávulni, és ettől az elgyávulástól védett meg engem Csóri és Csurka ismeretsége, majd aztán később barátsága. Babics és Ijés nem álltak egymással gyilkos háborúban. Másképpen közeledtek a kor kérdéseihez, más tájékozódási pontokat kerestek maguknak. Amit ők együtt gondoltak, az a 20. század szellemi hagyományának két nagyon fontos tapköve. A szellemkerek világának a részei a mi hagyománytudatunkban. Mindenki tehet annyit, és tennie is kell, hogy becsülettel, pontosan és tehetsége szerint kövesse a maga gondolatának az útját. Konrád Györgynek van egy nagyon szerencsés kifejezése, a szellem hódításának a módja a csábítás, nem az erőszak, nem a támadás. Minden eszme, minden gondolat meg fogja csinálni a maga oldudvarát, meg fogja szervezni a maga erejét, és ennek arányában meg fog osztozkodni egy magyar demokráciában az ország fölötti befolyáson. Mert nem az a feladatunk gondolkodóknak, íróknak és politikusoknak, hogy egymást eltüntessük a térképről, hanem az a feladatunk, hogy megformáljuk a nézeteinket. Ezt megméretésre a magyar nép elé bocsássuk, aki majd a meggyőződése szerint és a vonzódásai szerint berendezi velünk ezt a térképet.
Dekódolva volt, voltak éppen az, hogy a rendszerváltás után itt szekértáborok nagyon eltérő és különböző irányok lesznek.
Hát az irodalmon belül biztosan ez kódolva volt, hát az irányzatok azok soha nem szűntek meg, és mindenki azért valahova sorolta magát, vagy ha nem sorolta, akkor őt sorolták ide-oda, túl a politikai ide-oda sorolhatóságon, tehát hogy valaki ugye egy ilyen állampárti értelemben vett író, vagy a hatalomvédte belsőségbe tartozó, szerzőíró, ugye mi főleg a idősebb nemzedéket láttuk ilyennek, a legnagyobbakat is. Tehát az természetes, hogy a magyar irodalomnak a két világháború közötti osztottsága, népi urbánus osztottság, az megvolt 45 után is, és mindenféle politikai gellereken keresztül átörökítették a fiatalabb nemzedékre, tehát a háború után induló nemzedékre, és tulajdonképpen iránk is. Volt egy vonakodás, hogy mi ezt nem akarjuk eljátszani, és ahol lehetett, ott meg is történt a békekötés, de mindig a rendszerrel szembe. Ha a hatalom elitcserét hajt végre, meghalnak a nagyöregek, a fiatalokkal nem csak az a baj, hogy nem lehet velük megkötni ezeket az alkukat, amiket az acélgyöngy megkötött sorba Déritől Németh Lászlón keresztül íjésig mindenkivel, hanem nincs miért megkötni velük. Hát semmit nem képviselnek, semmivel nem járulnak hozzá. Közgazdászok, persze. Kik ülnek az ellenzéki kerekasztalnál? Talán írók, hát egy-kettőt talán elvétve találhatunk ott egy-kettőt, akik benne voltak pártalapításokban, két perc alatt kiszorultak. Funkciótlanná vált ilyen értelemben az irodalom.
Mádas Péter, 1988.
Az a nagy kérdés, hogy milyen politikának legyen a partnere. És akkor az a kérdés, hogy mi a politika. És akkor az a kérdés, hogy mi az irodalom. És hát az én felfogásom szerint az irodalom a szabadságát egyféleképpen tudja megőrizni, akkor, hogyha arra a kérdésre válaszol, hogy ki vagy te, vagy ki vagyok én. És ebből a kérdésből szerencsés esetben és kvalitásos mű esetében következik az a válasz is, hogy ki vagyunk mi.
Bizonyos szempontból annyira izgalmas lenne, hogyha nevekhez is tudnánk kötni azt, hogy rendszerváltás az irodalomban. Ugyanakkor, amikor mi ezen gondolkoztunk, akkor iszonyú sok név van. Úgy szokták Nádas Péter emlékirataihoz, az Eszterházihoz kötni, de a Hamvas Bilát is lehetne, a Karneváljával, a Bakának a fordításait, a Csurka István drámáit, Csóri verseit, a Petri verseket, hogy nagyon széles az a kör, akik ezügybe tettek.
Nem is biztos, hogy csak művekben kell ezt mérni. Azt gondolom, hogy sajnos inkább az ellenkezője az, ami említésre érdemes. A rendszerváltás után volt szerencsétlenségem egy lapot csinálnia, ez volt a Magyar Napló. Amely ugye akkor úgy indult, hogy annak a nosztalgiájával, hogy valaha itt létezett egy hatalmas fórum, ahol Mészöly Miklóstól Csóri Sándoron át Faludi Györgyig sok mindenki, és akkor a fiatalokat, aki ki alap elvileg volt, nem is említem. Hát mikor, ha nem 90 után alkalmas az idő arra, hogy az írószövetség végre valóban minden író szövetsége legyen. És ehhez képest már az indulás traumatikus volt, ugyanis volt, aki úgy képzelte, hogy annak a Magyar Naplónak az írószövetségtől ellopott élet és irodalommal szemben, sőt, a helyet kell megalapítani. És akkor világossá vált, és fél éven belül aztán végképp, és ezért is az én számomra ez egy nagyon nagy kudarc. Nem lehet 90 után olyan lapot létrehozni, amelyben korábbi egymással összekényszerült szellemi erők valóban diskurzus folytatnának. És ez a rendszerváltás egyik nagyon szomorú tapasztalat, hogy lehet műveket, néveket említeni. Ebben nagyon pontosan igaza van Csórinak, amikor azt mondta, hogy együtt kevesebbek vagyunk, mint külön-külön.
A 89-es magyar rendszerváltás titka abban áll, vértelensége, szelítsége, tárgyalásos jellege, azért tudnak olyan jól megegyezni az elit csoportok, mert a rendszer lényegében már nincs. Melebontotta önmagát. Most, hogy szellemi értelemben, erkölcsi, kulturális, esztétikai, művész értelemben mikor kezdődött, mivel kezdődött, nevekhez köthetően, valóban nagyon nehéz megmondani, mert beszél a művészet, filozófia, az esztétika horizontváltó művekről, amelyek a befogadási horizontot, tehát a olvasók, akkori társadalom előítéleteiből, hagyományból, értékrendszerből, valamiből fölépített horizontot egyszerűen semmibe veszi. Átlépi. Ilyen értelemben szerintem létezik, de az nem egy darab mű, ami katartikusan hirtelen valami alól felszabadít, hanem egy olyan mű, amiben megjelennek nagyon erősen általános társadalmi, szemléleti, nyelvi változások, és aztán tovább gyűrűznek. Eszterházinak a termelési regénye 79-ben jelenik meg. Én nem állítom, hogy ettől összedőlt a rendszer, vagy látszólag könnyedén elfért a rendszer keretei között, úgy tűnt, hogy ezt könnyű integrálni az Eszterházi jelenséget, de ez nem a témája, nem a termelési regény műfaj, meg hogy cikizi a szocializmus, nem. Ez egy totális nyelvi szemléletváltás, amihez hasonló nem volt. Hihetetlen tehetséggel vetítette ki egy műben azt, ami addig zajlott. Az irodalomban úgy jelenik meg, mint egy hatalmas tudati váltás, utána aztán már mondhatjuk a Nádas Pétertől, aki talán ilyen szempontból kevésbé jellemző példa, mert másképpen radikális, mint az Esterházy, esztétikailag, de a fiatal nemzedékig, Márton Lászlói, Parti Nagy Lajosi, Kukorelli, bárkit mondta, nyelvi szemléleti forradalom. Ez a rendszerváltás szerintem, a rendszerváltás irodalma.
Diktatúrában minden, ami közösségi, az rettenetesen fontos, mert a diktatúra magányossá teszi az embert, vagy nem magányossá teszi, hanem mint hogy nem engedi a társadalmat létezni, csak az egyént engedi. Tehát az egyén áll szemben a hatalommal, a hatalmi struktúrákkal, olyan, mint hogy egy nagy téren állnánk, ahol süt a nap, és nem lehet elbújni. Nincsen hely.
Tetszettek volna. Rendszerváltás az irodalomban. Szakértőink voltak Reményi József Tamás, irodalomtörténész és Szilágyi Ákos esztéta. A Magyar Rádió archívumából Debreceni Géza válogatott. A műsort készítették Kakó Gyula, Kornidesz Tamás, Marton Éva és Vlasics Sarolta.
Az összeállítás legutóbb 2009. november 1-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
Nagyon jó megúszó voltam.
Pákfáztam a rohanó szarvasok után.
Mondom, hát ez nem lehet.
Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
Imogoszú!
Úszogumi!
Pontos!
Ó, magyarul!
A nyelvítás előtt!
Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19:45-kor a Dunán!
Műsorajánlót hallottak.